Kedves gyülekezet testvéreim, az az ige, amelynek alapján ma Isten szent lelkének segítségű hívásával szólni kívánok közöttetek, írva található az előbb felolvasott részben, bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi, újszövetségi ige szakaszban, a Lukács írása szerinti evangélium 23. fejezetében, a 47. versben. A bizonyságtétel, amely megjelenik ebben a versben, így szól: ez az ember valóban igaz volt. Ámen. Kedves gyülekezet testvéreim, talán kevesen vagyunk ma itt, akik tudjuk, hogy milyen vasárnap van ma a régi hagyományaink szerint. A húsvét előtti második vasárnapot a régi világban a hagyomány fekete vasárnapnak nevezte és tartotta. Ekkor kezdődött el az emlékezés Jézus szenvedésére és halálára. Református szokásaink szerint ekkortól kezdve tartottak a gyülekezetekben igazán bűnbánati és lelki alkalmakat egészen húsvétig. Mert testvéreim, bármilyen furcsa is ebbe belegondolni, jövő hét vasárnap már világvasárnap van, és elkezdődik a nagyheti ünneplésünk. Gyorsan magunk mögött hagytuk a bőti időszakot. Ennek a mai vasárnapnak a jelentősége a bűnbánat, emlékezés Jézus szenvedésére és halálára talán nem is kívánhatna ennél jobb igét, mint amit ma a bibliaolvasó kalauzunk számunkra rendelt. Első hallásra talán furcsának tűnhet, és én magam is sokat gondolkoztam azon, hogy a mai vasárnap ezt az igét olvassuk-e, hiszen legyünk őszinték, ez egy nagypénteki történet, és nagypénteken szoktuk általában olvasni ezt, de itt a bőjtben talán első hallásra furcsának hangozhat a nagypénteki történet elolvasása. Minden bizonnyal sokan vagyunk, akik nagyon jól ismerjük ezt a történetet, számtalan módon hallottuk, láttuk, filmekben énekeltük, hogy hogyan történt Jézus szenvedése és halála, hogy mit jelent a kereszt váltsága számunkra. Mégis testvéreim, ez a történet ma komoly üzenetet szeretne átadni mindannyiunk számára. Az előző napokban, hogyha végigkövettük a bibliaolvasó kalauzunkat, akkor Jézusnak a peréről olvashattunk. Mindannyian jól tudjuk, hogy Jézus pere meglehetősen nehézkes volt, hiszen a zsidók megkötözve, hurcolva Jézust citálták egyik helyről a másikra. A zsidó vezető tanács a főpapok előtt kellett számot adni a vallási kérdésekről, majd a világi hatalom elő is került Pilátus, a római birodalom prefektus, a helytartója elé, aki bármennyire is szerette volna, nem tudta őt megmenteni. Így vitték aztán Heródes Antipász elé, a negyedes fejedelem elé, aki kigúnyolja őt, de a lényeg ebben az, hogy Jézus Krisztus kiszolgáltatták olyan emberek számára, akik tőle nagyon távol voltak. És összességében olyanoknak kellett ítéletet hozni a Jézus Krisztusról, akik valószínűleg őt nem ismerték, sőt, talán a szolgálatát rossznak tartották. De mégis Isten terve így válik valóságá mindannyiunk életében, mint ahogyan ebben a történetben is. Mindennek okkal kellett történnie, és mindennek a maga rendjében és sorrendjében. Viszont azt látjuk, hogy a mai történet az sokkal személyesebbé teszi számunkra Jézus szenvedését. Mert Lukács az utolsó órák leírásakor már nem ezekről a távoli hatalmakról beszél. Nem azokról a hatalmakról, akik nem ismerték Jézust, vagy nem látták őt, hanem egészen konkrétan néhány olyan személyről vagy csoportról, akik Jézus szenvedését és halálát szemtől szembe végignézték. Három ilyen csoportot ír le számunkra, vagy embert ma Lukács, és szeretném, hogyha ezen a három csoporton keresztül ma mi is egy kicsit tudnánk a saját életünk dolgaival foglalkozni és megerősödni. Kik voltak ezek a három csoport vagy ember? Egyrészről egy római centúrió, egy százados. Aztán ott volt a nép, a sokaság, és végül pedig ott voltak Jézus ismerősei, rokonai és az asszonyok. Lukács mind a három esetben pozitív példát hoz elő, hogy ez a három csoport, ez valahogy mégiscsak pozitívan látta ezt az eseményt, és Éppen ezért szeretném, hogyha erre a három üzenetre tudnánk ma mi is figyelni. Elsőként arra, hogy Lukács Jézus halála után egyből azzal folytatja az evangélium leírását, hogy egy római századost hoz a középpontba. Lukács evangéliumában több alkalommal megjelenik a római hatalomnak a különböző képviselői, akik érdekes módon szembeállítva a zsidó vezetőkkel fölismertek valami olyat, amit a zsidó vezetők nem. Ez a római katona, a százados, abban a korban egy igen nagyhatalmú vezetője volt a római hadseregnek, sok ember tartozott alá, és sokan voltak azok, akik neki kellett, hogy jelentsenek. Mégis azt látjuk, hogy ezen a helyen ez a katona valami olyasmit tapasztalt meg, ami talán szokatlan volt addig számára. Látjuk azt, hogy ez a katona hitvallást tesz. Az élete teljesen megváltozik attól, hogy hogyan látta Jézus szenvedését és halálát. Testvéreim, ne legyen kétségünk azzal kapcsolatban, hogy ez a katona is, mint ahogyan rengeteg római katona, számos ilyen kivégzést láthatott már. Hiszen ne felejtsük el, hogy abban a korban a keresztre feszítés, a kivégzés, a halálbüntetés ilyen formája teljesen bevett szokás volt. És ezt általában a római katonák felügyelték, éppen ezért sok ilyen eseményen vehetett már részt ez a katona. Mégis azt látjuk, hogy ebben az esetben, Jézus szenvedésében és halálában valami más dolog történik. Valami olyan dolog történik, ami ezt a római katonát, aki egyébként ugye nem volt zsidó, nem tudta azt, hogy itt mit lát és mi történik, valami megindult benne. Minden bizonnyal a római katona is látta azt, amit mi is nagyon jól tudunk, hogy Jézus szenvedésében nem kiabált, nem átkozódott, nem szitta a környezetét, hanem önként, csendben és alázatban vállalta a szenvedését. Látta talán azt is, hogy a szenvedése során végig Jézus Istennel maradt kapcsolatban. Hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy Jézus a kereszten több alkalommal is idézi a Szentírást, és az Atyával kommunikál, imádkozik. Ebben az esetben is Lukács leírása szerint Jézus a 31. Zsoltárt idézi. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ez a 31. Zsoltár idézete. Figyeljük meg, hogy Lukács leírása szerint Jézus egy imádsággal fejezi be a földi életét. Ez a rész egy szimbolikus rész is egyben, mert abban a korban a zsidóság számára ez a mondat volt az esti imádság. A zsidó ember, amikor este álomra hajtotta a fejét, akkor ezt az imádságot mondta el: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem. És szimbolikusan Jézus, amikor befejezi a földi életét, akkor olyan, mintha álomra hajtaná a fejét, és így ér véget földi szolgálata. Testvéreim, mondjuk ki, hogy Jézus még szenvedésében és halálában is más volt. Benne még a szenvedésében és a halálában is ott ragyogott az isteni csoda. A kínzás minden pillanata, a vér látványa ellenére is ott volt benne az isteni szikra. Ott volt benne az isteni személy, amit látva a külvilág, egy egyszerű római katona, aki valószínűleg nem tudta, hogy mi történik körülötte, még számára is megszólító volt. Ez a katona ezt látva, nyugodtan mondhatjuk, hogy életében megváltozott. Mert azt mondja Lukács, hogy ez a katona dicsőítette Istent. Dicsőítette Istent, és kimondta ezt a hitvallást, hogy ez az ember igaz volt. Testvéreim, ebben óriási erő van, és komoly üzenet a mai korunkra nézve is. Hiszen számunkra is kérdés ez, testvéreim, hogy meglátjuk-e Jézus szenvedésében és halálában a mi hitünk legfontosabb alapjait. Testvéreim, sokszor szoktuk tapasztalni azt, amit sajnos ma is szerintem tapasztalhatunk, hogy a különböző ünnepeink, így például a bőjti időszakunk is, nagyon gyorsan eltelt. És jöttek a napok egymás után, és lehet, hogy sok nap úgy telt el, hogy föl sem fogjuk, hogy egyébként böjt van, és mindjárt itt van húsvét ünnepe. A kérdés azonban az, hogy ebben az elmúlt időszakban, illetve a pár napban, ami még van böjtből, azokban valóban oda tudunk-e fordulni Isten felé? Meg tudjuk-e látni a megfeszített Jézust úgy, mint ahogyan ez a katona tette? Mert ne legyen kétségünk, Jézus Krisztus ma is ott van mellettünk. Ma is éppen ugyanúgy szólít bennünket. A kérdés, hogy mi ezt látjuk-e vajon. Isten hívásának, Isten megszólító kegyelmének számtalan formája lehet ma is, de a kérdés sokkal inkább az, hogy mik azok a dolgok, amik mentén ezt mi megláthatjuk, vagy mik azok a dolgok, amelyek mentén sajnos ezeket nem tudjuk megtapasztalni. Testvéreim, pár nap van még böjtből, de ez a pár nap pontosan jó arra, hogy életünket és hitünket tudjuk Jézus Krisztus felé fordítani. Hogy meg tudjuk keresni az életünkben azokat az akadályokat és nehézségeket, amelyek nehezítik azt, hogy meglássuk Isten kegyelmét és Jézus Krisztus keresztjét. Éppen ezért szánjuk oda időnket és energiánkat, tudatosan akár imádságra, csendességre, Istennel eltöltött pillanatokra, hogy még a böjti időszakunk pár napja tényleg szóljon a lelki elcsendesedésről. És kedves zsülekezet testvéreim, a katona után Lukács egy nagyon jellemző képpel folytatja a történet leírását. Sokszor szoktuk mondani azt, hogy a Biblia kora és a mai korunk az nagyon különböző, és nagyon sok mindenben más, és ez valóban így van. De azért látunk olyan dolgokat, amelyekben az akkor is pontosan olyan volt, mint a mai korunk. És pontosan azért, mert azt is emberek alkotják. Hiszen látjuk azt, hogy Lukács leírása szerint egy csomó ember odasereg lett Jézus keresztje köré a látvány miatt. Azért, mert Jézus szenvedése és halála szenzáció volt, épp úgy, mint ma. Hogyha ma történne, én biztos vagyok abban, hogy tudósítók, videósok, riporterek, újságírók, meg egy csomó ember sereg lenne oda ugyanúgy, és egymást furakodva csinálnák a képeket, meg a videókat Jézusnak a haláláról, de abban a korban is látjuk, hogy hasonló lelkület volt az emberekben. A tömeg egy része biztosan azért ment el, mert valami látványos dologra vágyott, hogy itt valami csoda történik, vagy valami harc kezdődik el. Első látásra ezek elég szomorú dolgok. De azt látjuk, hogy Lukács leírásában itt is ezek az emberek megtapasztalnak valamit. Lehet, hogy azok az emberek, akik egy pár órával korábban azt kiáltozták Pilátusnak, hogy ölje meg Jézust, ott vannak Jézus keresztjénél, és meglátnak valamit, megtapasztalnak valamit. Hasonlóan, mint a római katona, meglátják Jézusban az isteni csodát. Meglátják azt, hogy itt valami történt. És ennek köszönhetően két nagyon szép dolgot ír le Lukács, hogy mit csinál az a tömeg. Az egyik az, hogy a mellüket verik. A másik, szintén nagyon jellemző kép, hogy azt írja Lukács, hogy a tömeg ezt követően hazamegy. Mit jelent ez? Talán ma is ismerjük ezt a képet, hogyha a mellünket verjük, ez a bűnbánatnak, a gyásznak a jele volt abban a korban is. Éppen ezért Lukács azt mondja erről a tömegről, hogy bár a látványért gyűltek össze, és rossz indulatok voltak bennük, de megláttak valamit Jézusból, és ez átformálódott bennük. És megértették talán azt, hogy nekik is van felelősségük ebben. Biztos vagyok abban, hogy ebből a tömegből pár nap múlva, Péter igehirdetését követően az első keresztény gyülekezet tagjait is megtalálhatnánk. És akkor már egészen máshogy látnák ezt az eseményt. De figyeljük meg, hogy elkezdik a mellüket verni, bűnbánatot, gyászt tartanak, majd amikor vége a látványosságnak, lehet, hogy a saját szégyenükben hazamennek. Vége a látványnak, vége a sónak, amiért ők eljöttek, megéreztek valamit, megbántak valamit, és inkább elmegy mindenki. Szép képe ez. Annak a kornak, és azt gondolom a mai korunknak is. És kedves gyülekezet testvéreim, nehéz ezzel a képpel sajnos a mai korunkban mit kezdeni, hiszen mondjuk ki őszintén, hogy ma is vannak sajnos nagyon sokan olyanok, akik gyülekezetünket, szolgálatainkat, vagy magát Jézus Krisztust is csak azért keresik, vagy azért látják, hogy abban valami szenzációt, valami rossz indulatot tapasztaljanak meg. Jellemző képes sajnos, hogyha a mai korunkban különböző média felületeket olvasunk, sajnos az egyházaink általában azért szoktak szerepelni ezekben, hogy valamilyen formában negatívan írják le szolgálatunkat, vagy az egyházban szolgáló embereket. Számukra éppen ugyanúgy a szenzáció, a látvány az, ami a lényeg, mint ahogy ennek az embereknek is, akik ebben a történetben voltak. De testvéreim, nekünk nagyon fontos feladatunk van, és fontos szolgálatunk, hogy ne ezt keressük Jézus Krisztus körül, hanem hasonlóan a tömeghez, ha érezzük magunk mellett Isten és Jézus Krisztus közelségét, akkor ebben lássuk meg a saját életünk gyöngeségét. Fedezzük föl a saját életünk hibáit és rossz döntéseit, és tudjuk ezt Isten elé vinni. Mert mindaddig a pillanatig, amíg ez nem történik meg, életünk terheit egyre nehezebben fogjuk tudni hordozni. Nézzétek meg, testvéreim, hogy ebben a történetben a tömeg indulata egyik pillanatról a másikra meg tudott változni, mert megtapasztalták Jézus Krisztusnak a közelségét. Éppen ezért, testvéreim, számunkra is ez legyen a böjt hátraevő részének egy nagyon fontos része, hogy tényleg a lelki elcsendesedés és a bűnbánat mellett tudjuk megtalálni azt, hogy Jézus Krisztus hogyan lesz életünk középpontjában, hogyan lesz a bűntől megszabadult tiszta életünk forrása és gyökere ő. Ezt tud adni szilárd alapot életünknek, hitünknek, egyházunk és gyülekezetünk szolgálatának is. És kedves gyülekezet testvéreim, Lukács a katona és a sokaság után egy harmadik társaságra irányítja rá a figyelmünket, ezek pedig nem mások, mint Jézus ismerősei, hozzátartozói, valamint a velük lévő asszonyok, akik már nagyon régóta követték Jézus Krisztust. Figyeljük meg, hogy ezek az emberek mit csinálnak vajon valójában? Semmit. A távolban állnak, és néznek. Ők nem mondanak hitvallást, ők nem verik a mellüket bűnbánóan, csak nézik, hogy mi történik. Sajnos a Biblia fordításunk kicsit félrevezet bennünket a szöveg és a történet értelmezésében, mert a görög eredeti szövegben, a Bibliában valóban van olyan kifejezés, ami a szemlélődést írja le nekünk, ahogyan a szövegünk fogalmaz a Biblia magyar fordítása, hogy szemlélték az eseményeket ezek az emberek. És valóban van egy ilyen ige, csak itt nem ez az ige szerepel, hanem az az ige, amely az Istentől jövő lelkilátásnak az igéje az Új Szövetségben. Ezt a kifejezést használja a Biblia akkor, amikor Istennel kapcsolatban mond ki valamit, hogy Isten lát valamit. Szintén ezt a kifejezést használja a Biblia akkor, amikor a jánosi feltámadás történetben János bemegy a sírba, és lát, és hisz. És itt ez az ige szerepel. És hogyha így nézzük, akkor megértjük ezt az egészet, hogy miért álltak ott csak hátul ezek az emberek. Mert ők láttak és hittek. Ők megértették azt, hogy itt mi történik. És lehet, hogy ők nem verték a mellüket, és nem mondtak ki hangos bizonyságtételeket, de látták és értették azt, hogy Jézus Krisztus szenvedése és halála mit jelenthetett. Kedves gyülekezet testvéreim, még egy dologról beszéljünk. Egy kicsit a figyelmünket most ne ezekre az emberekre összpontosítsuk, hanem valakik egészen másokra. Ugyanis Lukács nem véletlenül emeli ki ezt a három társaságot, akik ott voltak Jézus Krisztus halálánál, mert egy társaságot nem tud kiemelni. És ne felejtsük el, hogy ők nem mások, mint Jézus tanítványai, mert hogy ők nem voltak ott Jézus halálánál. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a tanítványok a legtöbbje elmenekült, elfutott, félt, sírt, aggódott, de nem volt ott Jézusnak a megfeszítésekor. Lukács éppen ezért emeli ki ezt a három társaságot. Pozitívan. Hogy bár lehet, hogy rossz indulat volt bennünk, meg lehet, hogy rómaiak voltak, de mindannyian meglátták Jézus Krisztusban a csodát, ellentétben sajnos a tanítványokkal, akik viszont nem voltak ott. És kedves gyülekezet testvéreim, ez egy nagy kérdés mindannyiunk számára. Hogy vajon akkor, amikor Jézus Krisztus hív bennünket, és ott kell lennünk, akkor vajon tényleg ott vagyunk-e? És nekem nincsen kétségem afelől, hogy akik itt ülünk mindannyian, ennek a hívásnak eleget teszünk, hiszen ma is itt vagyunk. De tegyük föl azt a kérdést, hogy hányan lehetnénk itt. És hányan vannak ma is olyanok, akik tanítványok, de nincsenek ott Jézus Krisztus mellett. Éppen ezért van szükségünk testvéreink mindannyiunknak, gyülekezetünknek is, egyházunknak is, egész életünknek is arra, hogy még jobban megértsük azt, hogy Jézus Krisztus keresztje ott van az életünkben. És Jézus Krisztus hív arra bennünket, hogy legyünk vele együtt, akár itt a gyülekezetben, akár személyes életünkben is. Hogy hívjunk másokat, hogy megértsék ők is azt, hogy mi a kegyelem, hogy mi a megváltás és mi az örök élet. Mert persze aztán tudjuk, hogy a föltámadás történet után a tanítványok újra ott vannak Jézus körül. De ennél az eseménynél egyik sem volt ott, kivéve János, akiről tudjuk, hogy ott volt. Testvéreim, éppen ezért életünkben és hitünkben legyen mindig a középpontban Jézus Krisztusnak a keresztje. Isten adjon erőt számunkra, hogy a hátralévő pár napban, ami még van a bőjtből, tudjunk időt szánni tényleg magunkra. A saját életünk nehézségeire és örömeire, hogy tudjunk megérteni azt, hogy Isten hogyan tud szólni hozzánk ma is. Hogy tudjunk megérteni azt, hogy mik azok az akadályok, amelyeken keresztül Isten hívása és Isten megszólító kegyelme nem tud elérni hozzánk. És figyeljünk arra, hogy a mi saját életünkkel tudjunk mindig jelen lenni, amikor Jézus Krisztus hív bennünket. Isten adjon erőt számunkra, hogy így tudjuk megélni ezt a pár napot a bőjtből, és a későbbi húsvéti ünneplésünket is ez vezesse. Amen.